a 8 órai szentmisét elhunyt hozzátartozókért, családtagokért, a 60-i temetőben a 8 órakor kezdődő szentmisét pedig az oda eltemettekért fogjuk felajánlani. A november 1-e és 8-a között a halottakért felajánlható teljes búcsú nyerhető. Akik koruk vagy veszélyeztetett helyzetük miatt nem tudnak egy temetőt meglátogatni és halottaikért ott imádkozni, azok ezt otthonaiba tegyék meg egy feszület Jézus vagy Mária kép előtt. Az egyházközségi képviselőtestületi tagok mandátuma az év végén lejár. Az új tagok választására november 10 és 16-a között kerül sor. Ahhoz, hogy a szavazólapokra a jelöltek listáját össze lehessen állítani, kérjük, hogy aki valakit, aki még nem töltötte be a 70. életévét, alkalmassága, vallásossága, példamutató élete, az egyházközségért tenni akarása miatt szeretne a testületi tagok közé ajánlani, az a sekrestyéből kért ajánlólapon a jelöltje nevének, címének, telefonszámának feltüntetésével ezt november 3-áig tegye meg. A felnőtteket a keresztség, bérmálás, áldozás szentségének vételére felkészítő katekumenátus a plébánia hittantermében november 4-én kezdődik. Mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk.
Az Úr legyen veletek! Minden ég és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Szabó József Miskolc diósgyőri plébános mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Egri Eklézia kamarakórus. A közvetítés technikai lebonyolításában Péderi Zsolt és Turi Sarolta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az MVM Next egyetemes szolgáltatásában minden ügy közös online felületen lesz intézhető november 4-től, közölte az MVM Energiakereskedelmi ZRT. A közleményben kiemelték, november elejétől a cég korábbi csak áram és csak gázügyintézésre alkalmas online felületei és applikációi már nem lesznek elérhetők. Az MVM Next minden egyetemes szolgáltatásában ellátott lakossági és nem lakossági ügyfele csak ugyanazon az online ügyfélszolgálati oldalon mvmnext.hu/ügyfélszolgálat és az MVM Next elnevezésű applikációban tudja intézni energiaügyeit november 4-től. Az MVM Next arra kéri az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfeleit, hogyha még nem tették meg, töltsék le az MVM Next néven megtalálható mobil alkalmazást, illetve regisztráljanak az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon elérhető online ügyfélszolgálatra. 28 üzemeltető pályázna a vidéki e-töltőállomások létesítését támogató program 28 milliárd forintjára, írja az Infostart. Az Energiaügyi Minisztérium november 6-án induló pályázatával ösztönzi a hazai elektromos töltőhálózat bővítését. A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. Bővült a lehetséges résztvevők köre a vállalatok elektromos autó beszerzéseit 30 milliárd forintos keretösszeggel ösztönző programban. Így még több gazdasági társaság igényelhet járművenként 2 millió 800 ezertől 4 millió forint állami hozzájárulást flottája környezetbarát korszerűsítéséhez, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Mostanáig közel 4000 cégtől érkezett be támogatási igény összesen több mint 18 milliárd forintra. A megítélt források meghaladták a 15 milliárd forintot, a leszerződött tételek pedig a 14 milliárd forintot közelítik. A program jövő tavaszig áll nyitva a módosításoknak köszönhetően még több hazai vállalkozás előtt, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A héten befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a házi orvosi praxisokba és a foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. Így a jövő héten már az ország egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ megjegyezve, az oltás biztonságos és segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. Első alkalommal támogatják közösen a vállalatok és a vásárlók a rászoruló állatokat. November 14-e és 20-a között első alkalommal kerül megrendezésre az Országos Állatbarátnapok Vásárolj az állatokért program, amelynek célja, hogy a vállalatok és vásárlóik összefogásával támogassák az állatvédelmet. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány által szervezett egyhetes fogyasztói kampány során a résztvevő vállalatok a promócióban szereplő termékek vagy szolgáltatások bevételének előre meghatározott részét állatvédelmi célokra ajánlják fel. Az összegyűlt támogatás 70%-át a programban résztvevő civil állatvédő szervezetek kapják, míg a fennmaradó összeget országos állatvédelmi programokra fordítják. Híreink végén az időjárásról. A köd feloszlása után az ország döntő részén napos idő várható fátyol felhőkkel. Északnyugaton az északi középhegységben és az északkeleti tájakon maradhatnak tartósabban felhős részek. Számottevő csapadék nem lesz. A délies szelet főként a Dunántúlon kísérik élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul. Ennél hűvösebb a tartósabban felhős tájakon lesz.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! 76 éve, 1948. október 24-én hunyt el Lehár Ferenc, az egyik legnépszerűbb magyar operett szerző. A Vígözvegy, a Luxemburg grófja és a Cigány szerelem komponistája, akinek életrajzáról 2020-ban az Operett király címmel könyv is megjelent. A mai adásban ezen könyv szerzőjével beszélgetek, közeledve a Magyar Operett napjához. Klement Teréziával, az Operett király Lehár Ferenc életútja című könyv egyik szerzőjével beszélgetek. Miskolcon találkoztunk, néhány perccel ezelőtt ért véget előadásom. Kezdjük ott, hogy honnan is az ön személyes életében a Lehár Ferenc zeneszerző iránti így nagy tisztelet és szeretet. Honnan indul ez?
Komáromi lokálpatrióta vagyok, és komáromi szülött, és mindig is hangsúlyozta Lehár Ferenc, hogy komáromi gyerek vagyok. Tehát Lehár Ferenc ott született, és én úgy gondoltam, hogy illik a Lehár kultuszt ápolni, ha már egy ilyen világhírű szülöttje van a városnak.
És ön ápolja is. A zeneszerző születésének 150. évfordulója alkalmából megjelent az a könyv, amelyet kezemben tartok, még egyszer tehát a címe, az Operett király. Sikereimet nem a sajátomnak könyvelem el, hanem nemzetemnek. Arra törekedtem, hogy melódiáimmal egy boldogabb világba vigyem az embereket. Ki is volt Lehár Ferenc azon túl, hogy így mutattuk be, az Operett király?
Az bécsi Operett megújítója volt, és természetesen egy nagyon érdekes családba született bele, méghozzá morva származású apa, és egy elmagyarosodott német származású édesanyja első gyermekeként született 1870. április 30-án Komáromban a Nádor utcán, éjfél előtt pontosan. És a tiszteletére az egész ezredzenekar kivonult, és szinte mintha tudták volna, hogy egy Operett királyt üdvözölnek, azonnal tust húztak, mert a karmester úrnak fia született.
Zenei tehetsége már korán megmutatkozott?
Igen, gyermekkorában már, de saját bevallása szerint is, meg édesanyja leveleiből tudjuk, az, hogy kisgyermekkorában már szerzett egy dalt az édesanyja születésnapjára, ezzel köszöntötte őt. És természetesen hát otthon, náluk a családban, mivel az apa katona karmester volt, ezért minden a zenéről szólt, és hát nagyon muzikálisak voltak a Lehár gyerekek, hisz a nagyszülők is, valamint a nagybácsi is Csehországban például zeneiskola igazgatója volt. 11 évesen, mikor Budapestre kerültek, tehát ő torniszter fiú volt, nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók,
mi az a torniszter?
Ugye a katona a zenekarok mindig az ezreddel, ahova vezényelték az ezredet, oda kellett a katona zenekarnak is költöznie mindig. Tehát városról városra. Az egész osztrák-magyar monarchiát lényegében ők belakták, és a család is mindig ment az apával, tehát mindig egy más katonai állomás helyen voltak, és mindig más iskolába jártak. Tehát egy ilyen vándorélet volt, és Lehár itt is mindig a zeneiskolákat kereste, vagyis a Lehár szülők, és Budapesten például a Nemzeti Zenedébe járt, már akkor kitűnt tehetségével, viszont az volt a helyzet, hogy akkor már megalakult a Liszt Ferenc Akadémiára, nem vették őt fel, mivel oda csak 14 éves kortól lehetett jelentkezni. De Lehár gyereket meg korábban zenei konzervatóriumba akarták adni, így küldték el Prágába, és Prágába járt konzervatóriumba.
Volt egy testvére, egy öccse, Lehár Antal.
Báró Lehár Antalról van szó, tábornoki rangja volt. Ő is fűződik Komáromhoz, ugyanis Komáromban 7 évig volt katona, tiszt. A bárói rangot úgy kapta, hogy 1914 és 18 között az első világháború idején szolgált, és nagyon sok hőstettet hajtott végre, tehát kimondottan egy ilyen katonai zseni volt, és ezért kapta meg a bárói rangot, még annak idején 4. Károlytól.
Tudunk arról valamit, hogy mi miatt épp az Operett, mint műfaj varázsolta el Lehár Ferencet?
Lehár Ferencet az opera varázsolta el, ő mindig is opera szerző akart lenni, hisz a legelső próbálkozásai is, a Kukuska például, ugye, amit magyarul kakuknak neveznek, az ugye opera, és a Magyar Királyi Operaház mutatta be 1899-ben, csak hogy azzal nem volt olyan sikere, és szinte kényszerűségből ment át az operetre. Az operettel sokkal nagyobb sikereket ért el, de hát ezt is olyan operai igényűre formálta, tehát azért is mondják, hogy a bécsi operettnek ő volt a megújítója, mert a bécsi operett abban az időben már kezdett nagyon elsekélyesedni, elkuplésodni és ilyen revűszínházzá válni, úgyhogy ő volt a megreformálója, ő emelte magasabb színvonalra, és ő emelte olyan színvonalra, hogy opera énekesek is éneklik a műveit, és nagyon sok operaház bemutatta már, ugye több művét is, mert operai színpadot igényel, és olyan tudású zenekarokat. Tehát ő mindig is az opera felé hajlott, ezért is szokták mondani ugye azt, amit mindig is emlegetek, hogy a zenés színháznak három műfaja van, opera, operett és lehár, mert a kettő között van ő.
Így vált akkor ő operett királlyá.
Pontosan így. Azért is mondhatjuk, hogy operett királyá, mert megnéztem egy statisztikát, amit a könyvbe bele is írtam, és fel is olvastam itt a közönségnek, hogy egyetlen egy művet sem játszottak többször a világon, mint a Vígözvegyet. Tehát például 1 milliószor játszották ezt a tantjémekből, az úgynevezett jogdíjakból tudható, azon kívül azt, hogy évente átlagosan 8000-szer játszották a Vígközvegyet, tehát az egy hihetetlen szám. És a világ minden színpadán, úgyhogy Ausztráliától kezdve, például 2018-ban a Sydney Operaház játszotta, 2018-ban ugyancsak, és 2019-ben Londoni Operaház, és hát például a New Yorki Operaház 3 év alatt 416 alkalommal.
Kijelenthetjük akkor, hogy mind a mai napig népszerűek Lehár Ferenc operettjei.
Pontosan, sőt Kínában egyre nagyobb, ugye már csak a Mosoly országa miatt is, egyre nagyobb a Lehár kultusz, és ott például szintén Lehár Fesztivált is rendeznek, és a 2010-es évektől kezdve ugye ott is volt egy komoly olyan produkció, ami kínai és magyar koprodukcióban készült, és végigutazták vele egész Kínát, és milliók láthatták.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette a Vígözvegyet, a Mosoly országát. Mondjuk el még, hogy melyek azok a híres lehárművek, amelyek mind a mai napig világhódító úton vannak, és világhódító bemutatókat és előadásokat tartanak belőlük.
31 operettet írt Lehár, ezen kívül 200 darab zeneművet, tehát nagyon termékeny volt, éjjel-nappal komponált. A 200 darabban táncmű, vannak indulók, vannak külön énekkarnak szántak, vannak külön katonai zenekaroknak szántak, és hát amint említettem, 31 darab operett. Na most kezdhetjük a legelsőkkel. Kezdhetjük a bécsi nőktől, a drótos tóton, a mulató isteneken, a mókaházasságon keresztül. Ezek a kezdetiek voltak, amelyeket nem annyira ismerünk. Ezek még a Vígözvegy előttiek, az 1905 előttiek. Aztán jött ugye a Vígözvegy, majd jött a Péter és Pál Bergendóciában, akkor a három a feleség, a herceg kisasszony, a Luxemburg grófját szintén játszák, ma is a cigány szerelmet játszák, az Évát játsszák, a Végre egyedült játsszák, a Csillagok bolondja nagyon sok ember előtt ismert, a Pacsirta, ugye azt 1918-ban Budapesten volt a bemutatója, és csak kimondottan magyar témájú. Én például a Pacsirtát 2014-ben Bádislben láttam, tehát szintén felújították. Na és aztán jönnek a 20-as éveknek a híres nagy drámai operettjei az úgynevezett Tauber korszakban, méghozzá Fraszkita, a Paganini, a Cárevics, a Friderika, a Sárga kabát, amit aztán átírt ugye a Mosoly országára, és a legvégén a Giuditta és a Garabonciás pedig mind Hattyúdal 1943-ban a Magyar Operaházban lett, a Királyi Operában lett bemutatva. Nagy díszelőadás volt, Hortiék is ott voltak, és a magyar előkelőség, az akkoriak szintén részt vettek rajta.
De jó volt végighallgatni ezt a zenemű listát, hiszen véleményem szerint így még nem hangzott el Lehár Ferenc műveinek sora. Ez is egy történeti pillanat. Beszéljünk még arról, hogy magyar volt Lehár Ferenc, büszke volt a magyarságára. Magyar embernek érezte és tartotta magát, és mindemellett katolikus embernek.
Igen, pontosan így van. Tehát egy nagyon erős katolikus családból származik, és olyannyira volt magyar, hogy otthon csak magyarul beszéltek, tehát az apukának, aki nem tudott szinte egy szót sem magyarul, meg kellett tanulnia, az anyuka ezt megkövetelte, Neubrand Krisztina, és például egészen 12 éves koráig lehármás nyelven nem beszélt, csak magyarul. És csodálatosan a könyvben is benne van, gyönyörűen írt, tehát nagyon szép volt a kézírása. A saját kézírásával vannak benne kéziratok, és lehet látni, hogy a legkitűnőbb helyesírással írta, és csodálatosan fogalmazott, tehát ő nagyon sokat írt és nyilatkozott, és az írásai és a nyilatkozata is nagyon szép és szabados magyarsággal készültek. Na most ő mindig is azt vallotta, mint említettem már, hogy komáromi gyerek vagyok, és például azt nagyon kevesen tudják, hogy ugye 1918 után őt nagyon megviselte az osztrák-magyar monarchiának a szétesése. Nagyon nehezen viselte a trianoni helyzetet, és ő nem akart egyik államnak sem az állampolgára lenni, mindig csak magyar állampolgár szeretett volna maradni. Felkínálták neki az osztrákok is, felkínálták neki a csehszlovákok is, ugye mivel Komárom Csehszlovákiához került. Azt mondta, hogy kizár dolog. Sopronban viszont volt egy házuk a Malom utcában, amit azóta Lehár utcának neveznek, és a soproni házba jelentkezett be, tehát lényegében azért is Sopron díszpolgára, mert hát ő soproninak vallotta magát, tehát már mint lakosnak, és 10 évenként meg kellett újítani és kérvényeznie az állampolgárságot, így maradhatott, mint külföldön lakó magyar állampolgár. És ezt 10 évenként minden egyes esetben megtette, és az legutolsó az 1947-ben volt, és úgy küldtek ki Svájcba, mert akkor már Svájcban élt az utolsó 2 évben, és úgy küldtek ki számára nagykövetségen keresztül magyar útlevelet, hogy egyáltalán vissza tudjon menni Bádislibe, vagy valahova is elutazni. Azt is szeretném elmondani, hogy szerintem ennél nagyobb bizonyíték semmi másra nem kell, és jó lenne, hogyha nem osztrák zeneszerzőnek könyvelnék őt el, még sokan úgy tudják Magyarországon is, hanem ő igenis, ez magyarság.
Könyvbe belenéztem és belelapoztam, beleolvastam, illusztrációként képeket is látok, egy úriembert látok magam előtt. Úgy fogalmazhatnánk, hogy Lehár Ferenc egy úriember volt. Mindenképpen elegánsan van felöltözve, és van egy kisugárzása.
A legszegényebb korában is arra törekedett, hogy ő mindig nagyon elegáns legyen, tehát mert volt ugye olyan korszak a kezdetén, amikor szinte nyomorgott, de az ő rajta soha nem látszódhatott, mert ő mindig nagyon elegáns volt, mindig nagyon odafigyelt magára, és azt mondta, hogy ő mindig a cipőjét is megnézi az embernek, akivel tárgyal, mert a cipőjének ragyognia kellett. Mikor megtehette már, akkor viszont mindenből a leges legjobbat és a minőségét szerette. Úgyhogy ez látszódik is a külsején.
Mit lehet tudnunk a családjáról, feleségéről, gyermekeiről? Voltak-e gyermekei?
Nem volt gyermekük. Sophie-t, a feleségét későn vette el feleségül, akkor már 50 éves elmúlt. Nem voltak gyermekeik, se ő neki, se az öcsének, Báró Lehár Antalnak. Viszont a húgának, aki lényegesen fiatalabb volt, annak volt egyetlen egy fia. Na most ennek az egyetlen egy fiúnak lett, mikor megnősült, 18 gyereke egy feleségtől, mivel hihetetlenül hívő és katolikus vallású emberekről van szó, ezért úgy gondolták, hogy hát ahányszor teherbe esett az asszony, annyiszor szülnie kellett. Szeretném elmondani azt, hogy a 18-ból kettőt személyesen ismerek, a legidősebbet Lehár Alexet, aki Chicagóban lakik, és ő tartotta a kezébe tehát az egész Lehár Birodalmat, mert ugye a kiadóvállalatot, stb. Chicagóba és Bostonba, tehát így felváltva a két helyen. Na most a 18-ból mondom, és a másik az pedig Lehár Zsuzsa, Bécsben lakik. Pozsonyban az én meghívásomra Szlovák Nemzeti Múzeumban csináltam egy nagy kiállítást, és a kiállítást nyitottuk meg volt-e hozzá egy műsor, a Pozsonyi Magyar Nagykövetséggel szerveztem ezt, és Zsuzsát is meghívtam, és hát Zsuzsa mondta, hogy bizony volt olyan eset, amikor az édesanyja egy évben kétszer is szült.
Milyen volt a kapcsolata zeneszerző társaival, Kálmán Imrével, Puccinivel? Barátságot is ápolt ezekkel az zeneszerző társakkal?
Azaz érdekes, hogy ő végtelenül jó ember volt. Tehát ő mindenkinek segített, és mindig segített. Például Kálmán Imre ugye 12 évvel fiatalabb volt, ő az 1882. október 24-én született Siófokon, és hát még nagyon a kezdetén volt, és nem volt sikeres, és a már sikeres Lehárról, amit beletettem szintén a könyvbe, írt egy elég kemény, elmarasztaló kritikát. Ennek ellenére, mikor Kálmán Imre, még akkor Budapesten volt Kálmán Imre, mikor kiment Ausztriába, Bécsbe, akkor ennek ellenére Lehár bemutatta őt Karczag Vilmosnak, ugye a Theater an der Wien igazgatójának és tulajdonosának, és bíztatta őt, hogy csak komponáljon, és Kálmán Imre jó két és fél évre az első világháború idején kis ilyen depressziós állapotba került, nem fejezte be a Csárdás királynőt, és például Lehár volt az, aki bíztatta őt, hogy fejezd már be, mert ez egy jó darab lesz, és meglátod, hogy sikered lesz vele. Na hát így lett sikeres, Puccinival pedig kimondottan nagyon jó barátságot ápolt, és rendszeresen leveleztek és látogatták egymás műveit is. Puccininek, én voltam Puccini villájában, Olaszországban, a zongoráján állandóan ott volt Lehár dedikált fényképe, és azt vallotta Puccini, hogy ha Lehár operát szerezne, akkor bizony ő gondban lenne, mert nagyon nagy ellenfelek lehetnének, de szerintem ez Lehárnál kizárt dolog volt, kimondottan segítőkész ember volt. Például tett egy nagy alapítvány, tehát már idős korában az öreg zenészeknek a megsegítésére, tehát egy segélyegyletet alapított, amiben nagyon sok pénzt tett bele.
Megemlítettük a katonazenekarokat is, Lehár Ferenc születésének apropóján a katonazenekarok napja is van, a születésnapján, a zeneszerző születésnapján. Nálunk Magyarországon, Abasáron több évtizedes múltra tekint vissza a Katonadalok Fesztiválja. Gondolom, hogy Komáromban is. Van hasonló, sőt, nemzetközi katonazenekarok fesztiváljáról is beszámolhatunk és beszélhetünk.
Igen, rendeztük meg úgy, hogy a cseh hadügyminisztérium, a szlovák hadügyminisztériumnak a katonazenekarai ott voltak. Magyarország is természetesen megkaptam az engedélyt Magyarországról. Remélem, hogy majd jövőre találkozik mind a három, sőt, jelezték a lengyelek, hogy jönnek ők is, tehát egy ilyen V4-es akció lesz.
És a katonazenekarok játékának van hangulata?
Fantasztikus hangulat van. 3 órás volt most is a koncert, hát azt hallani kellett, amikor 40-50 zenész megszólal, szóval ott aztán remeg a levegő, és azért teljesen másképp hangzik egy lehármű katonazenekaroktól, mint egyébként, de nem csak azok voltak, hanem ők játszanak mindenfélét, tehát műzikeleket, slágereket, tehát mindent játszanak. A katonazenekar nem csak indulókból áll.
A legjobb forgatókönyvíró az élet, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mi most zenéről és énekről beszélünk, és bebeszűrődik egy próba, ének és zenehangja, mert hogy a Miskolci Nemzeti Színház közvetlen szomszédságában beszélgetünk, a Miskolci Színész Múzeumban. Írjunk le egy teljes képet az ő életével kapcsolatosan. Lehár Ferenc meddig élt? Hosszú életet élt meg? Egy szép kort élt meg ő?
Attól függ, hogy mi számít szép kornak, ugye minden relatív, 78 éves korában halt meg, tehát betöltötte, 1870. április 30-án született, és 1948. október 24-én halt meg, tehát azért is van a Magyar Operett napja október 24-én, mert azon a napon született Kálmán Imre, Siófokon 1882-ben, és 48-ban ugyanazon a napon halt meg Lehár Ferenc.
Margitai Zoltánnal együtt írta ezt az Operett király című könyvet. Kiknek ajánlja elsősorban?
Mindenkinek, aki szereti a jó zenét, szereti a jó történeteket, érdeklődik a 19.-20. század fordulója iránt, és ez lényegében nem csak a zenetörténetet mutat be, hanem egy kortörténetet is, és egy korszaknak az átfogó képét.
Beszélgetésünkben térjünk ki még az ön személyes indítatására. Ez engem különösen érdekelne, szubjektív véleménye. Ezzel kezdtük a riportot. Mi miatt tartja fontosnak a lehár kultusz ápolását? Mi ad önnek mind a mai napig még energiát, lendületet, elhivatottságot, hogy ezen nemes ügy mellé álljon?
Tehát én úgy gondoltam, hogy ha a városnak van egy ilyen híres szülötte, akkor annak a kultuszát illik ápolni, és én egy ilyen lelkes lokálpatrióta vagyok, azon kívül nagyon szeretem a zenét, és egy ilyen ember, aki valóban rengeteget dolgozhatott, én tudom mi az, hogy rengeteget dolgozni.
Ha jól tudom, ön pedagógus.
Igen, tehát én Budapesten az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen végeztem, valamikor nagyon régen, magyar nyelvirodalom, kommunikáció és történelem szakos, és mondjuk a történelem révén is ugye közel áll hozzám, mert szeretem kutatni a múltat, tehát hogy ki, mi, hol és hogyan működött esetleg a városban vagy a környékén. És hát pontosan ebből kifolyólag foglalkozom Lehár Ferenccel, és ha már egyszer csinálom, akkor rendszeresen csinálom, tehát ebből a szempontból eléggé alapos vagyok és kitartó.
És ön is büszke komáromi.
Igen, tehát mondjuk én nem vagyok Komárom szülötte, én Párkányi vagyok, az Esztergommal szemben van, de nagyon régóta élek Komáromban, és hát akkor már valamit tenni kell a városért, és főleg az emberekért, és én szeretek örömet szerezni az embereknek, és szerintem a jó zenével lehet örömet szerezni, mert a jó zene az gyógyír és orvosság.
Klement Teréziának, az Operett király Lehár Ferenc életútja című könyv egyik szerzőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, ugyanezt kívánom én is viszont a kedves hallgatóknak, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa római egyházmegye gyűléséhez. Éljetek jobban az egyház szociális tanításával. Kelet-kereszténységének szinódus értelmezése a római egyház szinodális tanácskozásán. Stúdió beszélgetés Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogásszal. Ferenc pápa római egyházmegye gyűléséhez. Éljetek jobban az egyház szociális tanításával. A lateráni székesegyházban találkozott Ferenc pápa október 25-én pénteken este a római egyházmegye papi és világi képviselőivel, akik az 50 évvel ezelőtt, 1974-ben tartott a keresztények felelőssége a Caritas és az igazságosság elvárásaival szemben Róma városában című találkozóra emlékeztek, de figyelmüket inkább a jelen kihívásaira összpontosították. Ferenc pápa résztvevőket intézett beszédében az egyház szociális tanításának hatékonyabb hasznosítását kérte tőlük. A 2023-as pápai évkönyv adatai szerint a 3.160.000 lakosú főváros 2.592.000 katolikus hívője, ez 80%-ot jelent, 331 prébánia és 245 missziós állomás területén él, akiknek lelkipásztori ellátásáról 860 római lakosú és 1820 rezidens pap gondoskodik, 3567 szerzetes és 22730 szerzetes nővér segítségével. A lateráni bazilikát megtöltő mintegy 500 világi és papi szerzetesi egyházmegyei küldött az Egyenlőségek és Egyenlőtlenségek címmel folytatott egyházmegyei állandó kurzus befejezéseként találkoztak a Szentatyával. Délután meghallgatták Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynökének átfogó értékelését a római egyházmegyének Caritas és szociális tevékenységéről. Baldassare Reina bíboros, akit a Szent Atya ez alkalommal nevezett ki a lateráni Szent János székesegyház főpapjának, beszédében felidézte az említett 50 évvel ezelőtti találkozót, amelyet hatodik pápa alatt Ugo Poletti bíboros, a pápa akkori római helynöke hívott össze. Az 1974-es római egyházmegyei találkozót a nép a Róma bajairól szóló tanácskozásnak keresztelte át, mely a maga nemében mérföldkő volt, és 9 évvel a II. Vatikán zsinat után annak első és valódi megtestesülését jelentette a római egyház mindennapi életében. A Szent Atya beszédében a kérdésfelvetések és a hallott ige nyomán három szempontra reflektált, amelyek az örömhír vitele a szegényeknek, a szakadások orvoslása és végül a remény elvetése. Első feladat, hogy az örömhírt elvigyük a szegényeknek.
Portare ai poveri il lieto annunzio.
Mert szegények mindig lesznek velünk. ők Krisztus teste, mint egy szentség, és őt teszik láthatóvá számukra. Ezért is kell a velük való találkozáskor a szemükbe nézni, kérte a nyomatékkal a pápa. Jézus nem adott egy mágikus megoldást a problémájukra, de kérte, hogy vigyük el nekik az örömhírt, vagyis, hogy az Isten szereti őket, értékesek az ő szemében, és méltóságuk, amit a világ sokszor sárba tipar, szent az Isten szemében. Ezért a szegény soha nem egy szám, nem egy probléma, még kevésbé selejt. A pápa elégedett sok személy munkájával a római egyházmegyében, hiszen számos önkéntes, karitász munkatárs és egyéb szervezet elkötelezettje szenteli magát a szegények szolgálatára. Sokan közülük csendben dolgoznak, mégis látni kell, hogy a szegénység kérdése sürgető egyházi feladat. Az egyház arra hivatott, hogy olyan stílust öltsön magára, amely a középpontba helyezi a szegénység különféle típusait, akik élelemben és reményben szegények, akik igazságra éhesek, akik a jövőt szomjazzák, és akik igazi kapcsolatokra szorulnak. Másodjára említette a pápa, hogy össze kell varni a szakadást, vagyis orvosolni kell a bajokat. A nagy társadalmi szövet elszakadt mára az egyenlőtlensége következtében. Ennek jele, hogy miközben ebben a városban is tonna számra dobnak ki élelmet hulladékként, addig családok sora nem tud mit enni, és sokszor éttermek hulladékai közt keresnek ennivalót. Míg lakások ezrei állnak üresen, addig ezrével alszanak emberek a járdákon. Míg a gazdagoknak minden orvosi ellátás a rendelkezésükre áll, addig a szegények nem jutnak hozzá méltó ápoláshoz. A szakadás orvoslásához kötelezzük el magunkat olyan szövetségek kiépítése mellett, amelyek az emberi szemét és méltóságát helyezik a középpontba. Ehhez együtt kell működnünk, össze kell hangolni a különbségeket, és mindenkinek meg kell osztani a már megkapott ajándékot és küldetést másokkal. Ez növeli a párbeszédet az intézményekkel és egyesületekkel, az iskolával és a családdal, a generációk között, vagyis párbeszédet kell folytatni mindenkivel, még a másként gondolkodókkal is, ajánlotta és sürgette a pápa. A párbeszéd türelmet igényel, főként az előítéletekkel és a közömbösséggel szemben. Ferenc pápa nyomatékkal kérte, hogy jobban becsüljék meg az egyház társadalmi tanítását a lelkipásztori gondozásban és a katekézisben. A harmadik lépés a reménység elvetése,
Seminari Esperanza,
amelyre a közelgő jubileum is kötelezi az egyházat. A jubileumot meghirdető bullájában a pápa mindenkit arra kért, hogy gondoljon a remény jegyében a béke, az emberi élet, a betegek, a rabok, a migránsok, az idősek és a szegények javára. Ehhez a remény konkrét művei szükségesek. A sok nehézség láttán azonban ne bátortalanodjunk el, mert a keresztény remény mindig aktív, hisz az a bizonyosság élteti, hogy az Úr vezeti a történelmet, és hogy vele és benne fel tudjuk építeni azt, ami emberileg lehetetlennek tűnik. A remény soha nem csal meg, szögezte le a pápa.
La speranza non delude mai.
Beszéde záró részében pozitív példákat emelt fel. Ebben a városban voltak férfiak és nők, akik nem csak nézték a problémákat, hanem cselekedtek is. Köztük sokan papok, a remény igazi emberei, mint például Don Luigi di Liegro, aztán sok világi hívő,
penso anche a tanti laici,
akik vetni kezdték a reménység magvait, bízva abban, hogy majd valaki más gondoskodik arról a kis magról, amíg nagy fa nem lesz belőle. Merjünk tehát cselekedni, merjünk tehát új folyamatokat elindítani. Tegyük ezt a francia költő Charles Peggy reményről szóló verse nyomán. A hit hűséges jegyes, a szeretet anya, a remény gyermek a semmiből. Mégis ez a gyermek haladt keresztül az egész világon, zárta Ferenc pápa a Római Egyházmegye papi és világi képviselő intézet beszédét péntek este a Lateráni Szent János Bazilikában. Kelet kereszténységének szinódus értelmezése a Római Egyház szinodális tanácskozásán. Stúdióbeszélgetés Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogásszal. Az októberi szinoduson tanácskozó magyar részvevőket rendre megszólaltató sorozatunk utolsó vendége Szabó Péter görögkatolikus világi kánon jogász, aki Budapesten és Nyíregyházán is tanít. Mint a kereti kánon jog, immár nemzetközi szinten is ismert szakemberét hívták meg a szinódusra, ahol szakértőként vett részt. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szabó Péter görögkatolikus kánonjogászt, aki a szinóduson részt vesz, világi teológus, Budapesten Nyíregyházán tanít, egészen különleges szerepet is betöltött itt a szinóduson, erről majd a későbbiekben szólunk. Isten hozott, kedves Péter!
Köszönöm!
Mindenek előtt arra szeretnék rákérdezni, hogy ez a szinodalitásról szóló szinódus, ugye a görög szinhodosz fogalmát használja, hogyan értették a szóalkotó görögök, meg a használatot gyakorló görögök az egyház hajnalán?
A szinódus kifejezés atya, ahogy te is utaltál rá, az egyház híveinek a közös cselekvésére, közös tevékenységére utal. A görög szó etimológiailag az együtt menetelésnek a szinonimája, gyakorlatilag Isten népe, a püspököktől a papságon keresztül a hívekkel együtt járja az egyháznak az útját, amely Krisztusra irányul, az üdvösség elérésére törekszik.
Ennek milyen kánoni jogi formája alakult ki a keleti egyházakban?
A szinodalitásnak a jelensége a második évszázadra nyúlik vissza. Az első gyűlések, püspök gyűlések a 170-180-as években nagyon korán, Kis-Ázsiában részben egyházfegyelmi problémákkal foglalkoztak, részben teológiai problémákkal. A szinodalitás igen sokszínű formát öltött az évszázadok során. A keleti egyházakban például a tartományi zsinatok mellett, amelyek ezek az első összejövetelek voltak, megjelentek a szinódusnak állandóbb formái is, elsősorban Konstantinápolyban, ahol a városban tartózkodó püspököket is rendszeresen összehívták tanácskozásra. A későbbiek során pedig az egyes ortodox egyházakban, autokefál egyházakban a szinodalitásnak helyi formái alakultak ki. Voltak olyan gyűlések, amelyek csak püspökökből álltak, és voltak olyan gyűlések is, mint máig vannak olyanok is, amelyek a püspököket és a papokat, világi híveket együtt foglalják magukba.
Amikor a püspökök összejöttek és adott kérdésekben döntést hoztak, akkor azért tekintettel voltak mindig az Isten népére. Hogyan vettek mintát az Isten népének a véleményéről? Mi az, ami megegyezik az egész egyházat vezető lélek által jelzett úttal, és mi az, ami eltér attól?
Kétségtelen igaz az, hogy a recepciónak meghatározó szerepe volt a zsinatok utólagos értékelésében. Tehát szemben a mai gyakorlattal, ahol a pápai rekogníció vagy az apostoli szentszék által adott előzetes felülvizsgálat biztosítja azt, hogy egy zsinati rendelkezés vagy szövegtervezet összhangban legyen az egyház tradicionális tanításával, az első évezredben ez még nem létezett, ezért a zsinatoknak az értékelését az egyház maga végezte utólag a recepció formájában.
A befogadás.
A befogadás formájában is ebben az Isten népe is szerepet játszott.
A latin egyház részint ezt az utat járta, hiszen nem volt különbség az első 4-5 században, lényeges különbség egyházjogilag. Kialakult a fogalom is, meg a benne lévő más jellegű tartalom a konciliummal. Hogyan értelmezhető, amit mi zsinatnak fordítunk a latin katolikus egyháznak a koncíliuma, mint a pápa alatti püspök összejövetele?
Különböztetnünk kell a zsinatok tekintetében az egyetemes zsinatok és a részleges zsinatok között. A részleges zsinatoknak is számos megjelenési formája alakult ki. Az egyház története során voltak olyan részleges zsinatok, amelyekben a világiak jelentős szerepet játszottak, a frank uralkodó például, ugye bizonyos vegyes zsinatok. A zsinatoknak a mai képére tekintve azt mondhatjuk, hogy a részleges zsinatok azok hasonlítanak a keleti püspöki szinodusokra, illetve hasonlítanak a keleti egyházi gyűlésekre, és vannak olyan vonások, amelyekben a zsinatok a keleti döntéshozatali szinodusokhoz hasonlítanak, mert törvényeket hozhatnak, de vannak olyan vonásai is a zsinatoknak, ahol ezekre az egyházi gyűlésekre, mert vegyes összetételűek.
Mi a lényeges különbség egy koncílium és egy szinódus között?
Ha a részleges zsinatokról beszélünk, akkor a lényeges különbség, a keleti szinódus az csak püspökökből áll, nincsenek világi tagjai. Hatályos jog szerint a latin részleges zsinatoknak lehetnek, ez az egyik differencia, hanem papok, szerzetesek és világi hívők is, az utóbbiak részvétele fakultatív, tehát a püspökök döntésétől függ, de ez lehetséges. A részleges zsinatok viszont a püspöki szinódussal szemben az egyházi gyűlésekre is, ezt vagy pátriárkai gyűlésnek, vagy metropolitai gyűlésnek hívják, azokra is hasonlítanak más szemszögből, tudnilik, hogy azok vegyes összetételűek. A keleti rendszer, én azt gondolom, hogy annyival szerencsésebb, hogy külön választja a döntéshozatali funkcióval rendelkező szinódusokat, meg a tanácskozásra szolgáló vegyes összetételű egyházi gyűléseket. És ez az intézményes különállás segíti azt, hogy mind a két funkcióját az egyház könnyebben rendeltetésszerűen tudja gyakorolni. Hogyha összekeveredik egy intézménybe, vagy egyesül egy intézménybe a döntéshozatali jogkör, meg a tanácsadói jogkör, az egy kicsit nehézkesébbé teszi a működést, emiatt nem hívják össze a részleges zsinatokat. Tehát elő van írva, hogyha időszerű, akkor ilyeneket tartani kell, de igen, ritkán fordul ez elő.
A II. Vatikáni zsinat végén 6. Pál pápa létrehozta, és gyakorlattá is tette igazában az ő pápasága alatt a szinódus intézményét. Utódai folytatták ezt, és elérkeztünk most a tavalyi és a mostani szinódushoz, amit Ferenc pápa hívott össze, a szinodalitásról. Lehet látni itt egy fejlődést. Itt most elérkeztünk egy olyan szinódushoz, amelyik nem adott témára reflektál, ifjúságra, vagy az evangelizációra, hanem magára, módszerre, és itt vagyunk helyben, és akkor most már a szinódusról szeretnék magáról kérdezni. Te is, miként a többi szinódusi részvevő, rendszeresen és kemény munkával részt vettél ezen a egy hónapos meneten. Mi volt a te sajátos szereped ezen a szinóduson?
A szinódusi szakértőknek az egyik feladata az, hogy a felmerülő szakmai kérdésekre igyekezzenek választ adni a szinódusi tagoknak, mivel köztudott rólam, hogy keleti katolikus vagyok, gyakran érdeklődtek a keleti egyházaknak a sajátosságai iránt. Felmerült az a kérdés, hogy a keleti egyházak, a keleti katolikus egyházak például hogyan illeszkednek a katolikus egyház egészébe. Ugye nagyon érdekes az, hogy korábban ezeket inkább szociokulturális jelenségekként, közösségekként tartották számon, a II. Vatikáni zsinat nyomán viszont egyértelművé vált, hogy egyházként kezelik a keleti katolikus közösségeket, a kommuniónak az alanyai. Egy másik érdekes szempont az inkább kánonnoi jogi jellegű, egyre inkább világossá válik, hogy a saját jogú egyházak, azok egymással egyenrangúak, és az egyház szerkezetében az egyes saját jogú egyházak azonos szinten helyezkednek el. Tehát a latin egyház egésze, illetve az egyes keleti katolikus egyházak, amennyiben azok saját jogúak, azok azonos szinten helyezkednek el, és ilyen értelemben saját jogú egyházak kommúniájáról is, közösségéről is beszélhetünk, a katolikus egyház így is leírható. A pápa fősége alatt élő, működő saját jogú egyházak közössége.
A keleti rítusú katolikus egyházak mit tanulhatnak ebből a szinodális útnak az értelmezéséből? Hiszen a fogalom tőlük jön.
Igen. A keleti katolikus egyházakban a szinodális intézményrendszer fejlett, kiépült, viszont a szinodális működési mechanizmusban azt gondolom, hogy sokat tanulhatnak a jelenlegi folyamatból. Nagyon érdekes az, hogy Bartolomeusz pátriárka még fiatal szerzetesként, kánonjogászként egy előadásában értékként beszél a Lumen Gentiumnak az egyházképéről, és azt mondja, hogy ez a ortodoxiára is hathat. Tehát a keresztségből fakadó sajátos Krisztushívői küldetésnek a szerepe, ami itt a szinoduson a figyelemnek a középpontjában áll, a keleti katolikus egyházak számára is iránymutatás lehet arra vonatkozóan, hogy az egyházi gyűlésekben hogyan értékeljék a klérusnak, illetve a világi Krisztushívőknek a szerepét.
Ha lehet egészen röviden válaszolni, mit vársz a szinódustól, a szinódus után?
Ez egy nehéz kérdés. Én azt remélem, hogy a legfontosabb üzenete a szinódusnak, tudnélik, hogy az egyházon belüli párbeszéd, azaz egyház megújulása szempontjából rendkívül fontos. Ez egy olyan üzenet lesz, ami hat az egyházra és segíti a megújulását.
Kedves Péter, hálásan köszönöm a beszámolót, a munkádat, és egy egészséges jó pihenést a színódus után.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. A Szabó Péter görögkatolikus világi kánai jogásztól készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik önöktől Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Rakovszky Zsuzsa. Avart égettek. Avart égettek. Dőlt a must szaga, buzgott a kátrány. Bogáncson ellenfény holt udvara, tépet szivárvány. Az utca erdő, mélyebb ősz felelejtett az este, a szélső ház, a hány torgó zene majd szétvetette. Még egyszer ezt, csak ezt, és más sosem többé. Leszállnék az őszi alvilágba, jobb kezem kezedben. Árnyék.
Rakovszky Zsuzsa Avart égetek című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban született 1950. december 4-én. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett 69-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtől Budapesten folytatta, magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett. 75 és 78 között az állami Gorki könyvtárban, 78 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 82-től 86-ig szerkesztő a Helikon kiadónál, azóta szabad foglalkozású fordításból él. 1997. szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében. 88-tól 4 hónapig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus vendége volt. 74-től 81-ig volt házas. 1992-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte fel. Sopronban él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
A nap imája.
Uram, adj éles látást! Uram, adj éles látást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására, képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni. Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba, a helyes beszéd kegyelméért is esdeklek. Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!